Szeretettel köszöntök én is mindenkit, tehát hogy már be is mutattak, Fekete Dávidnak hívnak, és nem egy elvont teológus vagyok, hanem az alapszakmám vízgázfűtésszerelő, és gyakorlom is. Tehát az egy másodlagos dolog volt az életemben, hogy érdekelt nagyon a Biblia, mert zavart a vallási kuszaság, és nagyon szerettem volna világosan látni, hogy lehet-e valamiféle tájékozódási pontot találni a Biblián belül, és így került jobban a szemem elé, mindazonáltal, hogy nem szerettem a történelmet. Hozzáfogtam a bibliai proféciákban keresgélni, és onnantól fogva hát egy kicsit átrendeződött a történelem. Nem tudom, hogy van-e olyan, aki esetleg történelem tanár, vagy történész. Én azért szoktam ezt megkérdezni, amikor proféciákról van szó, mert a Biblia a történelemről nagyon pontos és mély tájékozódási pontokat ad, és ha van olyan, aki történész, és jól ismeri a történelmet, akkor amiről én beszélek, azt vissza tudja igazolni, és tud róla nagyon szép betéteket mondani, olyan részleteket, amiket lehet, hogy én nekem fogalmam nincs róla. De aki történész, tudja, és a Bibliával ez teljesen párhuzamban van. Vagy esetleg más erkölcsi megítélés alá esik egy-egy történelmi esemény, az előfordul, de attól az esemény, mint megtörtént esemény, ott áll előttünk. Ugye a mai előadásunknak a címe az, hogy mit hoz a holnap a proféciák szerint. Én nem egyből a holnappal kezdeném, hanem még a múlttal. Talán úgy lehetne érzékeltetni, hogy az előadás egyik fele magának a bibliai proféciáknak a csoportját szeretném bemutatni, és aztán egy kicsit gyakorlativá vagy életszerűvé egy-két érdekes, szép Biblián belüli példával érzékeltetném, hogy hogyan küzdöttek még Krisztus tanítványai a proféciák területén akár a maguk vágyaival, elképzeléseivel, félreértéseivel, ez hogyan volt kezelve, és a vége felé azért nyilván szeretnénk arról is szólni, hogy mit hoz a holnap, de ez egy befejezhetetlen téma. Mindenki érzi, tehát nagy falatot vállaltam föl, mégis megpróbálok egyszerűen fogalmazni, érthetően, és úgy, hogy az információ ne legyen túl sok, de ha kérdések vannak, akkor majd hát megpróbálok válaszolni, és hogy beszélgethetünk róla. Hadd kezdjem a legalapvetőbben, ha nem ismerek senkit még talán, vagy alig valakit, hogy a Bibliát, ha kézbe vesszük, akkor, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, de gondolom, hogy valamennyire mindenki forgatja, ugye a teremtéstől az újjáteremtésig áttekinti a földi történelmet. Ugye az Ószövetség 4000 évet, az Új Szövetség pedig hát egészen Krisztus második eljöveteléig, és még egy kicsit azon túl is az örök életbe segít betekinteni. Ugye az Ószövetségnek a 39 irata az véget ér Malakiás könyvével időszámításunk előtt 5. század, tehát a 400-as években, és a teremtést Mózes leírása szerint, hát tudom, hogy ez egy vita kérdés, de időszámításunk előtti 6000 körülre teszi a Föld és a Föld élet teremtését a Biblia. Egy óriási nagy kérdés volt számomra régóta, hogy az új szövetségi 2000 évet, ahogy, hát ha valaki Bibliával foglalkozik, akkor ezt a szót ugye érti, hogy új szövetségi történelem, Krisztus földre születésétől napjainkig, és nem tudjuk még meddig, majd mindjárt odaérünk, hogy mit érzékeltet a Biblia ebből. Mi az, ami, vagy hol található az, ami áttekinti az utóbbi 2000 évet? És ugye ez jelenések könyve. Sőt, nem is egyszer, hanem ahogy Jézus életét is az evangéliumok négyszer tekintik át, ugyanígy jelenések könyve is az utóbbi 2000 évet négyszer tekinti át. Nem tudom, ezzel most újat mondtam-e. Szeretnék. De nem tudom, foglalkoztunk-e már ezzel, mert hiszen egy olyan 2000 éves történelemről van szó, amit sokféleképpen értékelnek ki, különösen a vallásos világban. Vannak egyetértések, és vannak nagyon komoly vitakérdések is ebben, tudom. Most a Biblia, mint könyv, tartalmazza a proféciákat is. És most egy kicsit erre tolnám a gondolatokat, hogy a proféciák jelentése az, amit maga a Biblia például Ézsaiás könyvében önmagán belül megfogalmaz. Ez így hangzik a 45. Ézsaiás könyve 45. és 46. fejezetében. Egy-egy rövid részt idézek csak. Ézsaiáson keresztül az Isten azt mondja, hogy így szól az Úr Izraelnek szentje és teremtője. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem. Fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rám. Tehát személyes is, és azt mondja, hogy a jövendőt kérdezzétek meg tőlem. Most nem akarok visszatérni, mert visszautalni, de röviden mégis a saját szavaimmal Mózes 5. könyve 18. fejezetére, ha valakinek indítása van otthon, ezt el lehet olvasni, ahol szintén van szó a prófétai kérdésekről, és arról, hogy az Isten, nem is tudom, melyik az a jó szó itt, hogy tiltotta, óvta a zsidókat annó Mózes idejében, hogy jövendőmondó, igéző, jegymagyarázó, varázsló, és azt mondja, ilyenek ne találtassék te közötted, mert az Úr utálja, aki ezeket cselekszi. És ezt ha elolvassuk, akkor ott megtaláljuk, hogy jövendőmondó. Hát a Biblia is a proféciáknál jövendőt mond, nem? Akkor az Isten miért tiltja a jövendőmondást? Igen, mert van olyan jövendőmondás is, amihez semmi köze nincs az Istennek. Csak egy nagyon rövid példát hadd mondjak. Még a járságban tartottam egy bibliakört jó pár évvel ezelőtt, és egy talán bibliakörnek lehet nevezni, mert egy házhoz hívta meg egy család a barátait, ilyen 14-19 fő körülbelül eljött, és egyszer csak valaki azt mondja, hogy hát ő volt egy jósnőnél, és az minden pontosan úgy történt, ahogy az megmondta. És hát az én lelkemben ugye megjelenik a piros lámpa villog, hogy vigyázzat, de hát ismerve a Biblia verset, de hát én nem akarom megbántani azt az illetőt, aki ezzel, mint valami jó felismeréssel áll elő, és mondom, hogy elnézést kérek, hadd mondjak valamit, mielőtt ezeket a történeteket eltetszene mondani. Mondja, hogy persze tessék. Mondta, hogy három történetet fog mondani, és mondom, jó, akkor mielőtt ez a három történet elhangozna, hadd mondjam el, hogy nem lesz benne vigasztalás, nem lesz benne megoldás. Anélkül, hogy tudnám. És akkor elmondja a három történetet, hogy ez meghalt, az balesetért, az meg elvált, tehát elmondott ilyen három ilyen tragédiát. De hogy mind úgy történt, mondom, persze, de ahogy jeleztem is, nem volt benne kiút. Nem volt benne menekülési útvonal. Csak egy ilyen baljós végzet jelent meg mindegyik történetben. Mondom, ez az, amikor jövendőt mond valaki, de nem Istentől valót. Amikor nincs menekülési útvonal. Azért is ez az alcíme a témánknak, hogy az evangélium és a proféciák a történelmünkben, mert azok a proféciák, amik az Istentől származnak, mindig hordozzák az úgynevezett evangéliumot, vagyis a jó hírt, vagy örömhírt, ami azt jelenti, hogy van megoldás az élet elmúlására, az önzésre, a halál problémájára, és nem csak megmásíthatatlan események, mint egy végzetszerű események vannak és várhatóak a történelmünkben, hanem az Isten mindig mutat ki utat. Mond egy megoldást, mond egy kiemelkedést abból az esetleges bajból. Hát nagyon sok történetet itt is mondhatnék, de nem marad erre akkor időm. Tehát így mutatom, hogy a proféciák és az evangélium az mindig kéz a kézben van a Biblián belül. Néhány példát majd mindjárt még azért érzékeltetésül szeretnék mondani. Aztán Ézsaiás könyve 46. fejezet 10. versében is azt találjuk, szintén, ahogy az Isten Ézsaiáson keresztül megszólal, hogy ki megjelentém kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Tehát van egy olyan isteni bölcsesség, hogy elmondja az Isten előre azt, amik még meg nem történtek. Hát nyilván, ha mindenható, akkor a mi korlátozott emberi agyunk valamelyest fel tudja fogni, mint ahogy egy bölcs szülő a gyermekének is el tudja mondani, hogy kisfiam, kislányom, ha ezt meg ezt csinálod, abból ez meg ez lesz. Hát valamennyire egy bölcsszülő ezt tudja. Nyilván az Isten bölcsebb bármelyikünknél, és mint mindenható Isten ki tudja számolni, és tudja, hogy mi várható ilyen emberi cselekmények hátterén majd a jövőben is. Ennek a bölcsességébe enged a Biblia betekinteni valamilyen szintig bennünket is. És vagy Ámós könyve 3. fejezetének a 7. verse is azt mondja, hogy mert semmit sem cselekszik az Úr, az én uram, amíg meg nem jelenti az ő titkát a szolgáinak, a profétáknak, vagy általuk. És hadd menjek arra tovább, hogy miféle proféciák találhatók a Biblián belül. Néztem itt a könyveket, de még régebben egy kiadvány megjelent, lehet, hogy mégis van, igen. Van egy füzetet, látok, igen. Reisinger Jánosnak a tollából került ki, hogy a 10 vázlat proféciát tartalmaz a Biblia, ha megpróbáljuk ezeket összeszámolni. Ugye Dániel könyvében van 4, tehát könnyű megjegyezni. Dániel könyvében van 4. Jelenések könyvében van 4. És a kettő között van Máté 24. fejezetében, amivel párhuzamos Márk 13. és Lukács 21. fejezete. Ezt egynek vehetjük. És még a Tesszalonikai második levél második fejezete is ide sorolható. És ez a 10 vázlat profécia, ha logikát keresek benne, akkor ez nagyon egyszerűen, ugye nincs sajnos kivetítés most, de ha valaki egyébként szeretne, e-mailbe tudok küldeni segédanyagot, ha van rá igény. Dániel könyve második fejezete minden vázlat profécia alapja. A vázlat profécia az, amikor nagyon hosszú évszázadokat, sőt, akár évezredeket átölelő ívet tár elénk a Biblia. Ugye a leghosszabb idői profécia, mert van idői profécia is a Biblián belül, és ez a leghosszabb, ami 2300 esztendőről szól. De van olyan is, ami 1260 esztendőről szól. Ez az 1260 esztendős időszak egyébként 7 alkalommal van meg. Dániel könyvében 2-szer és Jelenések könyvében 5-ször. Ennek megint megvan a maga jelentősége, hogy miért van meg 7 alkalommal is a Bibliában ez. Megvannak a kezdő és végpontjai ezeknek, kiszámolhatóak. Még gyerekeknek is tartottunk ilyet, 10 éveseknek, hogy kell a Biblia szövegéből egy füzet lapra és egy tollal a kezünkbe megnézni a szövegértés. Ugye, ha úgy tetszik egy kicsit, aki irodalom tanár esetleg ezt tudja, hogy a szövegértés, tehát a Biblia szövegértésből hogy tudunk kiszámolni bibliai proféciákat. Élvezték egyébként a diákok ezt, vagy a gyerekek, amikor ezzel kifejezetten foglalkoztunk, mert örültek annak, hogy nem más csak úgy beléjük beszéli, vagy tanítja, vagy prédikálja, hanem ők fölfedezhetik, és megküzdhetnek azzal a szöveggel, persze beszélgetésben, hogy mindenki együtt haladva fölfedezze azt. Tehát a 10 vázlat proféciának az alapja Dániel könyve második fejezete, ezt lehet, hogy sokan ismerik is, ahol Nabukodonozor lefekvés előtt azon gondolkodik, ugye a történelmünk egyik legnagyobb királya és uralkodója, aki egyébként a zsidókat is elvitte az ő babiloni fogságába időszámításunk előtt 605-től, tehát ez az a híres 70 esztendős babiloni fogság, ami Nabukodonozor uralkodása alatt indult meg. És Nabukodonozor egyik este azon gondolkodott, hogy mik lesznek ezután. És álmot látott, és az álmot Dániel, mint egy zsidó fogoly fiatalember fejtette meg, és mondta is, hogy nem az ő bölcsessége ez, hanem az Isten adja a megfejtést, tehát tovább utalta a megfejtést magának az Istennek, de ő volt az, aki közölte a megfejtést, és ugye ez leírja azt a 4 világbirodalmat, hogy Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország és Róma. És a római birodalomnak a végére teszi azt, hogy egy kéz érintése nélkül leszakadó kő, mint egy jelképes kifejezés, de hát ha valakinek van egy kis bibliai füle, akkor a kő, amelyik hát mindig Krisztusról szóló szimbólum marad, kéz érintése nélkül leszakadó kő tesz zárópontot a történelem végére. Tehát előre bocsájtom, hogy nem mi fogjuk magunkat atombombákkal szétrombolni és elpusztítani. Tehát ennyi vigasztalás azért van. Az, hogy atomszennyezés lesz-e, hát azt most előre nem tudjuk. Én is átéltem ezt 1986-ban, 19 éves voltam, és Salgótarjánban laktunk, ott is születtem, és láttam, hogy leégett az egész hegyoldal. Tehát szörnyű látvány volt. És tényleg, tudjuk, hogy milyen ez. És sok betegséget indított el. Pedig ez csak egy, ez nem is bomba volt, hanem csak egy szerencsétlenség. Aztán ennek a Dániel könyve második fejezetének a négy világbirodalom adja meg az alapját, és ahogy haladunk mindig a következő vázlat proféciára, úgy mutatom, hogy mindenki a maga nézőpontja szerint lássa, tehát megvan egy alap, és a következő már nem annyira Babilonnal kezdi, de még említést tesz róla, hanem már Médó-Perzsiára, és ahogy haladnak a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, tizedik vázlatprofécia mindig előre halad, az előzővel párhuzamos, de mindig nagyobb hangsúly kerül a történelem végére. Ugye ez így értelmesnek tűnik. Hát ahogy halad is a vázlatproféciák sora, mindig nagyobb hangsúly kerül. És a legutolsó Dán jelenések könyve 12. és 22. fejezetek közötti rész kifejezetten a történelem záró napjaira, ami, ha úgy tetszik, ki kell mondjuk szemünk előtt zajlik, vagy fog lejátszódni ezután is. És ezt az egyszerű rendszert próbáltam csak így még bemutatni, mint a 10 vázlat proféciának az érzékeltetéseként. Azon kívül van még kb. 500 úgynevezett pillanatkép profécia, amelyik nem ilyen hosszú időszakokat ölel át, mint egy Dániel könyve második fejezet, ami időszámításunk előtti 600-tól egészen Krisztus második eljöveteléig, ha úgy tetszik, egy több mint 2600 éves történelmet ölel át. Ott nincs még idő meghatározás. Tehát a Dániel könyve második fejezetében nincs idői nevezhető profécia, de a második vázlat proféciában, ami Dániel könyve 7. fejezetében található, ott már van az 1260 esztendőről. A 8. fejezetben, ami már a harmadik vázlat profécia, ott már megint egy hosszú, az úgynevezett 2300 éves profécia, és ahogy megyünk, egyre-egyre szaporodnak ezek az idői proféciák. De egyszer csak már nem idői proféciákról beszél például jelenések könyve, ami egyébként jelenések könyve Dánielre épül. Tehát amit Dániel könyve elindít, azt jelenések könyve folytatja, vagy befejezi, vagy azonosítja. A Dániel könyve egy előreutalást, jelenések könyve elmondja, hogy ott, amire Dániel mutatott, az a valóságos történetben hogyan bontakozik ki, vagy hogyan teljesedett be. Tehát a beteljesedéseket lehet ellenőrizni, vannak már beteljesedett proféciák is, és vannak olyanok, amelyek még előttünk állóak, és a már beteljesedettek jellegénél fogva az ember tud gondolkodni, ahogy Jézus mondja, amikor a tanítványai kérdezték tőle, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, vagy a történelem végének, akkor Jézus egy hosszú beszédet mond, ugye ez Máté 24. fejezete, tehát ott is egy nagy kérdésre válaszol Krisztus, és ezt négy példázattal zárja, a példázatokat sem szabad lehagyni, mert az a személyes, rólunk szóló, nekünk szóló tanácsokat tartalmazza. Csak zárójelbe teszem, hogy mi olyanok vagyunk, amikor így a proféciákról van szó, hogy vagy félünk, de ezt is megfigyeltem az utóbbi időszakban, hogy szeretnek az emberek olyan eseményekről tudni, amelyik, mintha így leülnénk egy színpad elé, és végignéznénk a színpadon zajló eseményeket. Tehát mi nem vagyunk szereplők, hanem mi nézők vagyunk. A bibliai proféciák egyszer csak minket olyan közelségbe hoznak, hogy éreztetni szeretnék, hogy bizony mi szereplői is lehetünk, ha akarunk. Sőt, kényszer nélkül, tehát a Biblia Istene nem alkalmaz kényszert, de mégis érzékelteti azt, hogy mindenki szereplője a proféciák. Valamilyen előjellel mindannyian szereplői vagyunk. Az, hogy milyen előjellel, azt mi eldönthetjük, és időt kapunk rá. Jelenések könyvében van egy ilyen profétai részlet, amikor azt mondja, hogy adtam néki időt is, hogy változás legyen, de nem változott. Nem ért az idővel. Tehát mindenki kap időt. Szoktam is mondani, hogy aki sürget bárkit vallási területen, onnan kötelező menekülni. Mert az Isten türelmes, és ad időt a gondolkodásra, a megvizsgálásra, a beszélgetésre, a tanakodásra. És ha valaki ezt nem adja meg a másiknak, akkor onnan előre bocsájtom, szabad és kötelező menekülni. Mert Isten nem alkalmaz kényszert. Na visszatérek az 500 pillanatkép proféciához. ennek az 500 pillanatkép proféciának mindegyike a 10 vázlott profécia valamelyikébe berakható mozaikként. Tehát ezek egymást kiegészítik. Az 500 pillanatkép proféciából is több mint 300, kicsivel több mint 300 úgynevezett messiási profécia, amelyik Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtti földre jövetelének valamilyen mozzanatát, vagy az ő jellemét, vagy valami cselekményét, vagy róla szóló eseményt, vagy a keresztáldozatának valamelyik mozzanatát, vagy híres ez, hogy köntösömre sorsot vetnek. Ez is egy ószövetségi messiási proféciából származik. Vagy az, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Tehát vannak ilyen mondatok, amik előre utalnak, hogy Jézus gyermekként a szülei elmenekítik Egyiptomba a gyermekgyilkosság elől, de utána Egyiptomból visszajön. Ez a kis finom mozzanat. És ilyenből van 300. Ebből valamelyik hosszabb, valamelyik rövidebb. Egy hosszabb például Ézsaiás könyve 53. fejezete, ez egy híres messiási profécia, Krisztus szenvedés történetének és az ő lelkében zajló küzdelemnek az egyik leírása. Vagy egy másik Ézsaiás könyve, Zsoltárok 69. Zsoltár, amelyik megint az ő szenvedését, ahogy a lelkében megéli, ábrázolja, mint egy Dávid Zsoltáraként. Különös ezekben elmélyedni. Nincs időnk most rá, érzékeltetni szeretném csak. Na most, a proféciáknak a fontosságát viszont Péter, ugye Jézus legidősebb tanítványa írta le, Péter második levele első fejezetének a végén, ezt föllapozva röviden elolvasom, amelyik érzékeltet, hogy a proféciákkal való foglalatosságnak hol van és milyen módon van a jelentősége. Ez így hangzik, tehát Péter második levele első fejezetének a vége a 19. verstől. Így hangzik, ez, és igen biztos, hát nálunk, így írja, hogy és igen biztos nálunk, én kiszoktam hagyni ezt a nálunk szót, hogy igen biztos a prófétai beszéd, tehát a Biblián belül, igen biztos a prófétai beszéd, nem azért hagyom ki, mert ki akarok hagyni egy szót, hanem nehogy valaki valami büszke érzéssel vádoljon meg, hogy hát nálunk a prófétai beszéd igen biztos. És igen biztos a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tehát érdekes, hogy a proféciákat ilyen nagyon érdekes, szép személyes közelségbe hozza. Azt mondja, hogy világosság, és azt mondja, az ember lelkében hajnal csillag kél fel. Mert mindjárt mutatok néhány Biblián belüli érdekes példát, hogy ez mit jelent. Tudván először azt, hogy az írásban, vagyis a proféciákon belül is, egy profétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szentlélektől vitetve, hordozva szóltak az Istennek szent emberei. Tehát újra az elejére csak röviden visszautalok, igen biztos a profétai beszéd. Máshol ezt Jézus így mondta, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Tehát különös hangsúly, hogy hát az emberek égre, földre esküdöznek, ami elmúlik. Hétköznapi mondásra lélek. Azt mondja Jézus, hogy az égre, földre esküdöző embereknek, mintha üzenné, hogy az elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Máshol azt mondja, hogy mi mindenben nem teljesedik. De mondom, a beteljesedésben nincs kényszer, és ezt hangsúlyozom, nincs kényszer. Most néhány példával hadd éljek, próbálok az idővel is jól gazdálkodni. Dániel könyve 9. fejezetében egy olyan történetet találunk, amikor Dániel már idős. Ugye fiatalon, körülbelül 17-8 éves fiatal fiúként került a babiloni fogságba, a babiloni udvarba, köszönjük. Hajnalcsillag, nem a szívünkben, de itt most fény lett, igen. És Dániel már idős. Gondoljuk meg, hogy Dániel bekerül még azzal a fogoly csapattal, akik 605 környékén kerülnek Babilonba, és eltelik körülbelül 67-68 esztendő, amikor Dániel már idős. És azt olvassuk Dániel könyve 9. fejezetének ott az elején, hogy gondolkodik és töpreng, hogy vajon ez a fogság, ez most tényleg a 70 év közelettével véget fog érni. És azért töpreng, mert előtte a 8. fejezetben hallotta, csak még nem értette ezt a híres, nagyon hosszú 2300 éves proféciát, és nem kapott magyarázatot, és ez lelkében egy dilemmát okozott, hogy most lehet, hogy a 70 év helyett valami 2300 évig fog tartani, akkora nagy volt a zsidók bűne annó. Tehát dilemmát okozott a lelkében. Ez közben kiderül, mert egy hosszú imádságot elolvashatunk a 9. fejezetben, és a végén kimondja ilyen talányos, ahogy olvassuk a Bibliában ezt a részt, hogy Uram, cselekedd meg! És ott nincs odaírva, hogy mit. Hát ha az ember elkezd gondolkodni töprengve, hogy vajon mit, akkor a szöveg összefüggésből kiderül, hogy ez a dilemma, és ezután történik az isteni válasz, hogy küldi az ő angyalát, és azt mondja, hogy Dániel, azért jöttem, hogy értelemre tanítsalak. A te imádságod kezdetén egy szózat támadt a mennyben, és most azért jöttem, hogy elmagyarázzam neked a te dilemmádat. Hogy ez a 2300 év, ez hogyan oszlik szét? Milyen egységekből áll össze? De a 70 éves profécia és a fogság, az nem sokára véget ér. Tehát Dánielnek ott még 2-3 éve volt csak, mint fogoly, és itt nem tudjuk, hogy aztán hogyan lett, de azt tudjuk, hogy nem ért haza, ő nem ment haza, hanem utána a Médó-Perzsa udvarban tovább szolgált, hát valami miniszteri tanácsosként. Tehát egy fogoly fiúból az, hogy hogyan lett, ha úgy tetszik, egyfajta miniszter, hát azt el kell olvasni Dániel könyvéből. Hogy miért az isteni beszéd megbízhatósága nyomán lett. Nyilván persze ebből neki voltak előnyei is, hátrányai is, volt ő közben üldözött is, tömlöcbe vetett, és oroszlánok elé dobott fogoly is, és volt megbecsült proféciák álmának a megfejtője is. Volt, amikor a hite miatt került bajba. Volt, amikor épp a hite miatt került előnybe. Hát minden volt. Na most Dánielnél azt olvassuk, hogy ott a 9. fejezet elején, hogy megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Tehát ennyit szerettem volna most érzékeltetésképpen. Hogy az a Dániel, aki a legnagyobb proféciákat hallja, ő maga is töpreng azon, hogy ő, amiben van, az meddig fog tartani, az a fogság. És ha valaki kíváncsi, hát meg kell keresni, hogy hol kutathatott vajon Dániel, hát Jeremiásnál, mert ott írja le az Isten Jeremiáson keresztül, hogy 70 esztendő lesz a fogság, 25. fejezet, de ezeket érdekességképpen az ember elkezd kutatni, megtalálja ezeket a szövegösszefüggéseket. Tehát a történelemben ezeket szépen el lehet helyezni. De megyek is tovább, ez csak egy rövid példa volt. Elérkezünk az ószövetségi iratok végéhez, eljutunk mondjuk Máté evangéliumához. Nem tudom, hogy feltűnt-e valakinek, vagy mindannyiunknak, hogy Máté evangéliumának a első, második, harmadik fejezeteit elolvassuk, mi az, amit refrénként megnevezhetünk? Melyik az a gondolat, ami refrénszerűen, visszatérően sokszor megjelenik ebben a mondjuk első három fejezetben? Hogy beteljesedjék, amit a próféta szólt, hogy ez a refrén. Figyeljük meg! Ugye nem tűnik fel, csak így, ha fölhívom a figyelmet, de elég sűrűn, 7-8 fejezetenként, vagy versenként, valamikor 2-3 versenként megjelenik, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás mondott, hogy. Hogy beteljesedjék, amit az Úr Jeremiás szája által mondott, hogy. Tehát azért hangsúlyozom ezt, mert amikor az első Máté evangéliuma elindul, akkor rögtön az ószövetségi proféciák beteljesedésére hivatkozik a legtöbbször. Feltűnt ez? Érdekesség. Tehát az evangélium a proféciára épül. Hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott, egy korábbi próféta át. Vagy még egy érdekesség, egy egyszerű érdekesség. Mi a legelső profécia? Hol található a Bibliában a legelső profécia? Igen, hogy ellenségeskedés szerze közötted és az asszony között. Genezis 3.15, tehát Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. verse, a bűneset után, amikor az első emberpár, ha úgy tetszik, életszerűen belekeseredhet abba, hogy bizony nekik véget ér az a fajta bűntelen, boldog, örök élet, mert ha úgy tetszik, az Isten örök életre teremtette meg az első emberpárt, és szembesülniük kell azzal, hogy bizony az, ami öröknek indult, végessé válik. És szomorúvá, örömtelivé, örömtelenné, bocsánat, vagy vegyes lesz az öröm és az örömtelenség. Tehát elindul egy úgynevezett nagy küzdelem a történelemben, majd a végén. És az Isten itt ad egy úgynevezett vigasztaló proféciát, hogy ő ezt nem hagyja az első emberpár életében végpusztulásig jutni, hanem elindít a rosszal szemben egy ellenségeskedést, és ez nem csak Ádám és Éva, hanem mindannyiunk a lelkiismereten keresztül megkapta. Zárójeles történet, még ilyen 20 éves körüli voltam egy ilyen táborba, mint ami itt a hirdetéskor hangzott, akkor anyagbeszerzőként jártam vásárolni, és autóval gumishoz el kellett menni, mert probléma volt, defekt, és akkor ismertem azokat a gumis fiatalokat, és egy idősebb férfi volt ott, akit nem ismertem. Kérdeztem, hogy hogy s mint, és mondja, hogy ő az egyikük apukája, kérdeztem, hogy hogy van, hogy segít, és vagy szóba elegyedtünk, és mondta, hogy ő börtönőr volt. Hát én akkor kezdtem foglalkozni a Bibliának a felfedezésével, és csiklandozott egy kérdés. Mondom, börtönőr, hát még nem beszéltem sose börtönőrrel, belülről se, kívülről se, és mondja, kérdezem tőle, hogy hagyd kérdezzek már valamit, hogy hát van-e az embereknek lelkiismerete? Tehát, hogy ha úgynevezett bűnözőkkel foglalkozik, akkor hogy fedezte fel, vagy mit állapított meg, hogy van-e az embereknek lelkiismerete? Meglepődött a kérdés, azt mondja, miért kérdezi? Hát mondom, mert én úgy a Bibliát kezdtem mostanában forgatni, azt mondja, hogy kimondtam, legyintett egy nagyot, és akkor, hogy azzal nem érdemes. Minden esetre azt mondta, hogy minden embernek van lelkiismerete, csak nem egyformán élnek vele. Nekem ez olyan jól esett ez a mondat. Ugyanezt olvasom a Bibliában. Persze ezt neki már nem kellett, hogy mondjam. Nekem ez egy igazolás volt, hogy az, aki bűnözők között már nyugdíjba ment, és évtizedeket töltött el, gondolkodás nélkül kimondta, hogy minden embernek van lelkiismerete, csak nem egyformán élnek vele. Na most megyek tovább a proféciák területén. Ezt a lelkiismereti munkát hirdette meg a legelső profécia. Hogy minden embernek van lelkiismerete. Ez az isteni munka. Kivétel nélkül minden emberben. De nem egyformán élünk vele? Most, akik mondjuk bibliai ismerettel, vagy ha úgy tetszik, valamiféle teológiával foglalkoznak, ha megkérdezném, hogy ez a Genezis 3.15, ez micsoda? Akkor van egy másik neve. Úgy hívják, hogy ős evangélium. Tehát a legelső profécia a legelső evangélium. Tehát itt is látszik, hogy a profécia és az evangélium az kéz a kézben van. Mert a legelső profécia a legelső evangélium. Haladnék tovább. Lukács evangélium 4. fejezete tartalmaz egy olyan történetet, amikor Jézus bemegy Názáretbe, ahol felneveltetett, de nem itt kezdte el az ő szolgálatát, hanem egy néhány hónap elteltével megy vissza, ahol felneveltetett, és ahogy felmegy a szombaton a zsinagógába, kezébe adják Ézsaiás tekercset, és ott külön meg szoktam kérdezni, de nincs időm most ezt boncolgatni, ő nyit arra a helyre, ahol az van írva, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkelt engem, hogy a szegényeknek örömet mondjak, és folytatja tovább, most itt spórolnék, és mindenki szemeire elszegeződtek, és elálmélkodtak a kedves beszédén, és azt mondta, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Most amikor egy profécia elhangzik, ez ritka, amikor egy profécia elhangzik, és azt mondja ott Jézus, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra, akkor más szavakkal azt mondja, hogy itt vagyok, rólam szól. De olyan tapintatosan fogalmaz, hogy hát át kell konvertálnunk, hogy a tapintatos fogalmazás ezt jelenti. És különös, hogy ez a beszéd, ez nem maradt ilyen, hogy elálmélkodtak a kedves beszédén, mert utána megszólaltatta az, hogy bizonyára azt mondjátok magatokban, hogy. És szembesítette a názáretbenieket néhány olyan kérdéssel, amiből viszont ő iránta való gyűlölet jelent meg. Miért? Azért, mert kifejezte azt, hogy a zsidókon kívül is van üdvösség. És ez borzasztóan nem tetszett a zsidóknak. Ezért meggyűlölték, és már is meg akarták ölni. De megyek tovább, ez is csak egy profécia azonosítás. A másik, Lukács evangélium a 18. fejezetében, ott a végén, a végén, amikor Jézus bejelenti, az evangélium leírás szerint harmadszor bejelenti az ő szenvedés történetét, akkor ezt annyira nem akarják hallani és tudomásul venni, és ezzel szembesülni a tanítványok, Jézus tanítványai tehát, a hozzá legközelebb állók, hogy három mondatot olvassunk itt, hogy, és ez, hogy nem fogták fel a mondottakat, ez el volt rejtve a szemeik elől, és nem értették, amit mond. Pedig világosan szólt, és nem először. És Jézus nem erőltette. Háromszor elmondta a tanítványainak, ott legalábbis az evangéliumi leírás szerint harmadszor jelentette be, hogy most fölmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik, megint profécia, beteljesedik minden az ember fián, vagyis ő rajta, amit a proféták írtak, mert megostorozzák őt, megköbdösik, megverik, megölik, de harmadnapon föltámad. Nem fogták fel a mondottakat. A szemeik előtt el volt rejtve, és nem értették, amiket mond. Miért? Az emberi agy úgy működik, hogy csak az az információ jut be, ami valamiért, valami oknál fogva elfogadható. Ez pszichológiai jelenség is egyébként, tehát ha valaki pszichológusként itt ülne, erről lehetne egy nagyon érdekeset beszélgetni, hogy bizonyos információkat miért nem lehet átadni embereknek, és miért nem értik meg, miért nem tudnak azonosulni vele, mert valami miatt tiltakozás van a lelkünkben. És az, hogy az ő, mi szeretett mesterünk meg fog halni, hát akkor ez olyan erős tiltakozás. Péter, Jézus legidősebb tanítványa, korábban, már mikor Jézus korábban is jelentette, azt mondta, hogy nem eshetik meg, Uram, ez te véled. Tehát ennyire erős volt a tiltakozás. De mikor Jézus harmadszorra elmondja, akkor se fogják fel. Ez is csak példa. Még megyek tovább. Lukács evangélium a 24. fejezetében is olvasunk egy különös történetet, ami megint ízelítője annak, és egyre közeledünk a proféciák hangsúlyához, amikor Jézus már föltámad, és mint egy észrevétlen vendégként, vagy valami idegen vándorként csatlakozik ugye az Emmaus felé haladó két tanítványhoz, aki egyikük neve Kleofás volt, ennyit tudunk, és úgy csatlakozik hozzájuk, hogy őt, mint Krisztust, ne ismerjék fel, hanem tűnjön úgy, mint valami idegen ember, aki csatlakozik az ő társaságukhoz. Ennek megvan az értelme. Méghozzá az, hogy Jézusnak nem az volt a szándéka, hogy oda toppanjon eléjük, és azt mondja, hogy lássátok, ugye megmondtam, hogy föltámadtam. Tehát ő nem egy ilyen ovációs élményt akart adni, hanem oda csatlakozik hozzájuk, el lehet olvasni Lukács 24. fejezetében ezt a történetet, próbálom a saját szavaimmal rövidíteni. Kérdezi tőlük, hogy miről beszélgettek, és miért vagytok szomorúak? Tehát két kérdés. Az egyik egy tartalmi, a másik pedig az érzésüket érintő. Miről beszélgettek, és miért vagytok szomorúak? És visszakérdeznek, hogy hát csak te nem tudod, hogy mik történtek Jeruzsálemben? Te vagy csak jövevény? Kérdezik azt, akivel estek a dolgok. És mondja, hogy hát mik történtek? És kifejezték, elmondatta Krisztus, mint egy idegen vándor velük azt, amik történtek. Elmondják. És egy különös mondatot mond Jézus, azt mondja, hogy ó balgatagok és resszívűek. Hát nem ezeket kellett észenvednie a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És elkezdte, Mózestől kezdve, minden prófétákon át, magyarázni az írásokból azokat, amik ő felőle megirattak. Tehát itt egy profécia magyarázati 12-3 kilométeres, nem tudom hány órás sétaúton vettek részt. Ezt csak azért mondom, hogy megnéztem, hogy Jeruzsálemtől Emmaus ennyi kilométer, és ha 12-3 kilométert beszélgetve, elmélkedve, komoly társalgásba akarunk tölteni, hány óraig tart? Hát attól függ, mennyit állunk. Tehát ez, ha sietünk 2 óra, úgy normálisan 3, de ha megállunk és dilemmákkal, töprengésekkel törtjük, akkor akár 4-5 órás sétaút is lehet belőle. Na most Jeruzsálem pusztulásáról szeretnék még egészen röviden szólni. Amikor Jézus elmondja Máté 24. fejezetében azt, hogy megkérdezik őt a tanítványok, hogy micsoda jelen lesz a eljövetelednek és a történelem végének. És akkor a hosszú beszédet ugye mindenki már olvasgatta, gondolom, vagy legalábbis ez az egyik leghíresebb Jézusi beszéd a történelem végéről. Azt mondja Jézus még ott a beszédének az elején, hogy látjátok ezeket a köveket? Itt kőkövön nem marad, ami le nem romboltatik. És ott úgy tűnik, hogy a tanítványoknak a Jeruzsálem összeomlása az egyenlő volt a történelem végével. És azt mondja, hogy akkor hát micsoda jel lesz ezeknek és a világ végének? Mert ugye a templom épületeit mutogatták a tanítványok először, mint egy büszkén. És erre mondta az Jézus, hogy leromboltatik, és ezután kérdezik a világ végét, elnézést a sormint felcserélésért. És ott nem mondta meg Jézus, hogy mikor fog lerombolódni, de azt tudjuk a történelemből, hogy időszámításunk szerint 70-ben. De már 66-ban Cestius vezetésével körülzárták a várost, és Jézus adott egy tanácsot. Tehát elmondja Jézus, hogy Jeruzsálemnek vége lesz, le fog romboltatni, és a templom is. Na most az ő szemükben ez egyenlő a világ végével, de itt Jézus nem bántja a lelküket, nem nyugtalanítja még, hiszen a tanítványok közül egyedül János apostol élhette meg ezt a jeruzsálemi pusztulást, ő élte ezt valószínű túl. És amikor Jézus csak ennyit mond, hogy leromboltatik, akkor azt is mondja, hogy amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor azok, akik Júdában lesznek, fussanak a hegyekre. De annyira, hogy a háztető lévő ne menjen vissza a házába, hogy valamit elvigyen, a mezőn lévő ne menjen vissza a házába, hanem futás. Most ez, tehát a pontos megfigyelés, egy pici példa, milyen, amikor a pontos megfigyelésre van szükség. Tehát egyrészt tudták, fülükbe csengett, akkor nem tudom, hogy írást kutattak úgy, mint ma mi, de a fülünkbe csengett az, amit Jézus mondott. Egyrészt, hogy Jeruzsálemnek vége lesz, a másik pedig, hogy a menekülési útvonal. Ez az, amikor az evangélium és a proféciák, ha úgy tetszik, az elég megmásíthatatlan végzetnek nevezhető, hogy Jeruzsálemnek vége lesz, de elmondja Jézus a menekülési útvonalat. És azt mondja, amikor látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor akik ott lesztek, menjetek, fussatok ki. De életszerűen az történik, hogy körülveszik a várost a rómaiak, és nincs senkinek lehetősége menekülni. Mert hát körül van, ha valaki kimegy, megölik. Közben bent akkora az éhség és akkora a nyomor, hogy már-már föladják, ott tartanak a zsidók, hogy kész, végük van, mert egyszerűen a körülvett városban nincs már élelem és nincs már víz. Tehát az éh és a szomjhalál fenyegeti őket. Egyszer csak. Megmagyarázhatatlan okból, Josephus Fabius zsidó történetíró leírja ezt, megmagyarázhatatlan okból nincs, nem tudjuk az okát, legalábbis én nem tudom, visszavonul a római sereg. Na most kétfelé válnak a zsidók. Kétfelé. Miért? Mert az egyiküknek eszékbe jut Jézusnak a tanácsa, a másikuk pedig látva, hogy a rómaiak visszavonulnak, üldözőbe veszik őket. Mint egy hadi harci hívtől és dühötten pusztítják a visszavonuló rómaiakat. Ez az az idő, amikor senki nincs a városban, a rómaiak elmennek, és akik viszont a rómaiak ellen akarnak fordulni, azok is elmennek. Akik viszont Krisztus tanácsát hordozták a lelkükben, azok is elmennek, csak más irányba. azok menekülnek. Ezek menekültek meg. Ők alapították meg Pella városát, ugye, ha úgy tetszik, innen indult útjára utána még a ugye Antiókiában nevezték a Krisztus követőket keresztényeknek, de ők alapítják meg Pella városát, akik innen Jeruzsálemből kimentek. Hol járunk ma? Lépnem kell, elmegy az időnk. Hol járunk ma? Ezeket a példákat csak azért mondtam, hogy milyen az, amikor profécia teljesedett, vagy amikor Jézus tanácsolt, erős, hogy balgatag és rest szívű, mondja hozzá legközelebb álló tanítványoknak mindazok elhívésére, amit a proféták szóltak. Tehát ők a saját érzésükre és vágyukra hagyatkoztak, és nem arra, amit a proféták szóltak. A pontos megfigyelésből, ezt csak előre mondom, nagyon-nagyon sok különlegesen szép és örömteli felfedezés fakad. Hát ha, nyilván egy este erre kevés, de ha sok estét tudnánk ilyen területen együtt tölteni, hát olyan jó ízelítőt kaphatnánk ezekből a beteljesedett, és még ezután beteljesedő proféciákból és a pontos megfigyelésekből, hogy tényleg, ahogy Jelenések könyv elején olvassuk, hogy boldog, aki olvassa, aki hallgatja és megtartja a könyv profétálásának a beszédét. Tehát Jelenések könyv a legutolsó profétikus könyv boldog mondással kezdődik. És a boldog mondással is zárul, mert azt mondja, hogy boldog, aki megtartja a könyv profétálásának a beszédét. Szoktam is mondani, hogy Jelenések könyve indul, hogy majd a végén visszakérdezek ám, általában ez egy ilyen 20-30-40 részes sorozat szokott lenni, mert nagyon tartalmas, le lehet persze rövidíteni, és a végére mindig meg kell kérdezem, hogy Jelenések könyve végéig mi épült be úgy a gondolkodásunkba, hogy a megtartani valók beértek. Hogyha bármi történik, akkor nem a rádió bekapcsolása után jönnek érzések és döntések bennünk, hanem a proféciák ismerete nyomán jönnek érzések és döntések bennünk. És a kettő szembe lesz esetleg egymással, vagy az egyik híradást egy másfajta előjellel való kiértékelés követ a Biblia megértése nyomán. Talán érthető volt ez a mondat, ugye jó? Hol járunk ma? A leghosszabb idői profécia, ez az úgynevezett 2300 éves. Hát egy táblázatot majd osztunk a végén, ez alapján ki lehet számolni, és ezt mondom, 10 éves diákok is szövegértésből ki tudják számolni. Most ugye feltételezem, hogy talán megvan annyi bizalom, régóta kiszámolt már ez a dátum, ugye 1844-re mutat. És ez az 1844-es dátum, ha úgy tetszik, ez már akkor 178, jó számolom, 178 évvel ezelőtti. És erre az időpontra teszi a Biblia azt a nagy hangsúlyt, hogy ezután idői profécia nincs. Ez a legutolsó idő meghatározású profécia. Innentől fogva az úgynevezett események sorrendjére van szükség, hogy azt értse az emberiség, hogy a Biblia olvasóknak a tábora. De előtte még van egy másik idői profécia, amit említettem, és az 1260 éves. Ez viszont ennek a lejárta az úgynevezett francia forradalom idejére esik. Az 1798-as időszakban zárul, mert 538-ban kezdődött, és 1798-ban zárult. Ez a középkori római egyházi uralomnak a jelenlétére utal, amikor elkezdte osztani a koronát, és utána, amikor tőle visszavették a hatalmat, és erről a hatalomról mondja azt a Biblia, hogy itt úgy tűnt, hogy 1798-ban ez egy halálos seb, ezt így nevezi Jelenések könyve, hogy halálos seb, de az is ott van profétikusan, hogy ez a halálos seb, ez idővel meggyógyul, tehát ez vissza fog erősödni. Tehát 1798 után jön 1844, akkor lendül nagyjá a Biblia kutatás. Külön az isteni gondviselésnek köszönhető az, hogy a nyomdai munka olyan módon fejlődik, hogy elég olcsón tudnak Bibliákat nyomtatni, és a Biblia társulatok rögtön az 1800-as évek elejétől 1000 meg 10 000 számra ontják olcsón vagy ingyen az emberek számára a Bibliát, és így Biblia kutató körök, társaságok alakulnak a világ különböző pontjain. Ugye már a reformáció már nemzeti nyelvekre lefordította, és onnan eltelik még egy 300-200 év, ki tudja, hogy melyik országban hogyan zajlott a reformáció, nem mindenhol teljesen egyformán, de ugye az 1517-es gyújtópont nyomán elindult sokfelé, és egy szűk 300 év múlva a könyvnyomtatásnak köszönhetően és a római egyházi hatalom Bibliát tiltó munkája ellenére is az 1800-as évektől ugye ott lehanyatlik ez a hatalom, és onnantól viszont nagyon megindul a Biblia kutatás. És felfedezik ezt az 1844-es időpontot, amikor kialakul egy Krisztusváró mozgalom, de Krisztus nem jön el, hanem megértik Jelenések könyve 10. fejezetéből, hogy egy olyan, hogy fogalmazzam, egy erkölcsileg tiszta evangélium hirdető munkára kapnak a hívők felszólítást, ami Krisztus második eljövetele előtt még teljesednie kell. Ezt most azért fogalmaztam meg, a korábbi mondatomat megerősítve, mert mi emberek, magamat is észreveszem ezen a területen, úgy működünk, hogy leginkább a külső eseményekre szeretünk koncentrálni. Tehát ha valaki most ugye egy ilyen világban élünk, hogy a YouTube-ot valaki megnézi, hogy melyik a legnézettebb. Tehát ha valaki azt nézi, hogy háború, akkor annak óriási a nézettsége. Ha valaki azt nézi, hogy evangélium, annak úgy nincs nézettsége. Miért? Mert az egyik aktuális, a másik nem. Hogy lehet az, hogy az egyik címszó, hívószóra rengeteg ember rákattint, és érdekli az embereket, hogy hát ez az orosz-ukrán háború, hát ennek mikor lesz már vége? Jön-e Magyarországra? Féljünk vagy ne féljünk? Most mi lesz ebből? Gazdasági válság? Mi lesz velem, családommal, menekültek-e? Tehát tele vagyunk gyakorlati kérdéssel. És nagyon különös az, hogy a Biblia ezeket az egyébként tényleg fontos, nagyon jelentőségteljes gyakorlati kérdéseket, azért, ha valaki kutatja a Bibliát, akkor észrevesz, hogy egy picit átrendezi. Átrendezi. Nem rossz értelemben, hanem nagyon érdekesen. Mert mi emberek, mondom, azt nézzük, hogy mi zajlik rajtam kívül. Na de ki szokott azon gondolkodni, hogy mi zajlik rajtam belül? Ezt nem szeretjük, ha bolygatják. Belém ne lásson, ne szóljon senki. Az az én szuverén magánügyem. De legalább az Istennek engedjük meg. Legalább neki. Van egy példázata Jézusnak, amelyik pont a történelem végéről szól, aminek az a címe, vagy a neve, hogy Konkoly és a búza példázata. A konkoly az önzésnek, a hamisságnak, a rossznak, a sátánnak a munkájáról szól. A búza szól arról, ugye, hogy az Isten munkája. És a példázat végén egy különös tanúság, ez egy egyszerű példázat, hogy Jézus tudott volna hatalmas, tudományos és részletes előadásokat tartani. Jobban, mint bármelyikünk, vagy bárki. Mégsem tette. Nagyon egyszerűen szólt a példázatok által, de utána hagyta mondjuk, hogy Pál bontsa ki a hitáltali megigazolást, János bontsa ki a történelem kimenetelét Jelenések könyvében, de ő volt az ihletője. De nem itt a Földön, hanem már, ahogy tetszik, ahogy a profitai több írat is született. Na és visszatérek ide, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nem a konkoly működése és tevékenysége fogja elhozni azt a sokak számára várt vagy nem várt eseményt, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, ahogy ő ígérte Máté 24. fejezetében. De ott leírja, hogy hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről, de meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Tehát különös, hogy hallanotok kell háborúkról. Nekünk itt kellemetlen hallgatni, mert a szomszédunkban van. Lehet, hogyha mondjuk Amerikában laknánk, akkor másképp hallgatnánk ugyanezt a háborút. Vagy lehet, hogyha Ausztráliában, nem tudom. De azért gondolom, hogy valahogy másképp érintene. Vagy ha valakinek ott ismerőse van, vagy rokonsága van. megint másképp hallgatja, mint ha valakinek, akinek nincs ott senki ismerőse és rokonsága. Tehát érzelmileg valahogy nagyon érintettek, vagy éppen nem vagyunk érintettek. Kihagyhatatlanok ezek az emberi tényezők. Jézus viszont azt mondta, hogy a háborúk és a háborúk hírei. Ezen is elgondolkoztam, ezen a szón, hogy hírei. Mióta jelent meg a világban kifejezett hangsúllyal a hír? Nem az utóbbi bő 100 év. Amióta a rádiózás elindult. És amióta a rádiózás elindult, azóta szinte perceken belül mindenki első, második világháborút hallgatni tudta, figyelemmel tudta követni. Háborúk és háborúk hírei. És azt mondja Jézus, hogy de nem jön mindjárt a vég. És itt zárom lassan a gondolatokat, tudom, hogy sok kérdést itt marad még, amit érzékeltetni szeretnék, hogy nem a háborúk, mint a konkolynak a munkálkodása fogja Krisztus eljövetelét siettetni. Hanem a példázat szerint Jézus mit mondott? Ha valaki emlékszik, vagy tudja ezt a példázatot. Azt mondta, hogy amikor a gabona, vagy a búza arra való, akkor sarló tereszt rá, mert megérett az aratásra. Na most itt egy különleges gondolat zajlik, mert amikor a proféciákkal szoktunk foglalkozni, akkor mindig az eseményeket nézzük. Mintha mi ülnénk így egy székben, és nézzük az eseményeket. Most egy picit ezen fordítok. Mi van azzal az evangéliummal, ami a proféciákkal kéz a kézben karöltve halad? Mi van azzal az evangéliummal, ami a történelem végén azt mondja Jézus, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Nem azt mondja Jézus, hogy amikor hallotok a háborúkról és a háborúk híreiről, halljuk. Hát mindenki ezt hallgatja. Nem is akarok belemenni részletekbe, állandóan mindenki ezt hallgatja most. Én is kíváncsi vagyok, hogy hol tart, mi van. De fülenkben cseng az is, tehát valaki csak a híradást hallgatja, annak a lelkében a félelem nő. Aki elolvassa a Bibliát, hogy hallanotok kell, de ne féljetek, akkor ott van valami ellensúlyozó Jézusi gondolat. Hát miért ne féljek, amikor itt van a háború? Miért ne féljek? Tehát elkezdek tovább kutatni a Bibliában, hogy miért? Mi az, hogy ezeknek meg kell lenniük? Hát mi ez a kemény kifejezés, hogy ezeknek meg kell lenniük? Elkerülhetetlen? Elkerülhetetlenek ezek a háborúk és konfliktusok. Miért? De ne féljetek. Hát és ha ott laknék? Tehát mondhatná bárki. És ha éppen abban a emeletes házban laknék, a tények mögött nem látjuk a valóságot. Ugye van ilyen hírműsor, hogy tények. Hát a tények azok könyörtelen dolgok, de az isteni valóság sokkal magasabb dolog, mint a tények. És amikor a tényeket valaki elmondja, és beszélgetünk azzal, hogy a tények mögött ott mi van, akkor elmondja a menekülési útvonalat, hogy ő azt hogy élhette meg. És mi van a tragédiákkal? Erre nem fogok tudni mindenképpen válaszolni. Mondhatnám azt, hogy vannak olyan tragédiák, és vannak olyan feldolgozhatatlan balesetek és tragédiák, gyermektől fogva a felnőttekig, aminek azt mondanám, hogy ha nincs a történelem végén egy örök élet ígéret, akkor nem tudom megválaszolni. Nincs rá válaszom. Megválaszolhatatlan. Mert igazából ennek a földi történelmnek a záró napjaihoz nem is annyira az eseményeknek kell, hogy nagy hangsúlyt adjanak, hanem az az erkölcsi és evangéliumi tisztaság és erkölcsi minőség, amelyik az embert, engem vagy mást, fölkészítik arra, hogy az örök életben a Krisztussal lévő örök élet ne legyen idegen. Nem tudom, le tudom egyszerűsíteni ezt a gondolatot. Vagy ez túl merész gondolat. Tehát Jézus azt mondta, hogy például a tanítványának a búcsú beszédében, ez is egy profécia, és előre azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha elmegyek, majd visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Tehát ígéret, az, hogy visszajövök. A másik kérdés az, hogy mikor. Ugye mondtam, hogy 1844 az utolsó dátum, onnantól fogva események sorrendjére van szükség. Van egy rendkívül fontos esemény. amit az előbb át is ugrottam, és csak kis hangsúlyt tettem rá, most egy picivel nagyobbat. Van egy olyan nagyon tiszta evangélium a Bibliának, másképp fogalmazok. Vallásos emberek vannak. Egyházat, templomokat, gyülekezeteket látogató emberek vannak. Másokat megbotránkoztató kereszténység van. Üldöző kereszténység van. Önhit, másokat megalázó kereszténység van. Van vonzó kereszténység is. Azért hangsúlyozom így, mert ebből van kevesebb. Önző, magukat kereszténynek nevező emberekből sok van. Meg nem változott, de templomba járó emberekből is sok van. Milyen variációkat mondjunk, vagy hogyan gondolkodjunk? Van egy evangélium a Bibliának, ami ha nem hangzik el, akkor jönnek a világháborúk. Ha úgy tetszik, a tiszta evangéliumnak a elő nem hozatala, vagy a nem hirdetése késleltetheti, vagy éppen siethetheti Krisztus második visszajövetelét. Merész ez a gondolat? Proféciákról beszélünk. De személyessé szeretném tenni. Nem pusztán külső, tehát nem fogom tudni megmondani, hogy mikor lesz vége a proféciák szerint az orosz-ukrán háborúnak, nem tudom megmondani. Azt viszont tudom, hogy amikor a tanítványok lelkében a krisztusi kibontakozott, maradok ennyi, ilyen egyszerűen ennél a szónál, hogy amikor, mert honnan származik a keresztény szó? Nem a kereszt szóból, hanem a krisztiánosz krisztusi szóból. Tehát őket gúnyolták az akkor élő emberek krisztiánoszoknak, vagyis krisztusiaknak, mert olyanok voltak, mint az ő mesterű Krisztus. Most a történelem végéről, amikor azt olvassuk, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, vagy amikor olvasunk Pál levelében is Timóteusnál, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, háladatlanok, szüleik iránt tiszteletlenek, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, vakmerők, felfuvalkodottak, a jónak nem kedvelői. Tehát olyan felsorolást olvasunk, amire azt mondjuk, hogy hát eléggé olyan a mai világunk. Vagy azt olvassuk, hogy hasonló lesz Krisztus napjai a Lót és Noé napjaihoz. Két híres személy. Hát miről volt híres Lót napja? A homoszexualitásról, az erkölcsi tönkrementetéről. Hát minek a divatját kezdjük ma élni, ha nem azt? Miről híres Noé napja? Amikor nem hiszik el, hogy az a világ megérett arra, amikor azt mondja, az emberek szíve minden gondolata szüntelen csak gonosz. Viselkedni még tudnak, de belül az indítékukat piszkálja meg egy picit valaki, egy nehéz életkörülmény, mindjárt kirobbannak, hogy mennyire gyűlöletessé tudnak válni. Addig viselkedünk jól, amíg nem fenyeget bennünket valami nehéz körülmény. Krisztus a kereszten viszont akkor is annyira szeretetteljes maradt, amikor a legádázabb pofonokat kapta, vagy a legnagyobb gúnyokat és a legigazságtalanabb veréseket, amikor provokálták őt, amikor azt akarták, hogy szálljon le a keresztről, és majd hiszünk neked, és közben az emberiség nem ért, hogy ezt most ő miért vállalja, miért kell neki oda kerülnie. Azért, mert a bűn büntetlenül nem maradhat. És azért, hogy én élhessek, valakinek oda kell állni a helyettem, hogy érzékeltess, hogy ember, ez vagy te. Ez vagy te, itt vagyok a helyedbe. Ezután hogy akarsz? Mit szeretnél? Most nyilván valami emberi általam megfogalmazott hangsúlyjal mondom, nem biztos, hogy mindenkinek erre a hangsúlyra van szüksége, de valahogy meg szeretném kérdezni, hogy Krisztus azt mondja, hogy a történelem akkor zárható le, amikor az evangélium, vagyis amikor azt mondom, hogy a gonoszság sokasodik, de a szeretet sokakban meghidegül, ugye ez nem történelmi esemény, ez nem egy orosz-ukrán háború, hanem egy emberi szívekben lezajlódó esemény, hogy a gonoszság sokasodik, de a szeretet sokakban belül, az emberi szívekben, lelkekben meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Sokat töprengtek ezen, bibliakörökön is emberek, hogy mi az, hogy mindvégig állhatatos marad. Vallásomban, egyházamban, nézetemben, vagy miben legyek állhatatos? Hát abban, ami meghidegül, hogy bennem ne. Hát mi hidegül meg? A szeretet. Most mi az, amikor nincs értéke a szeretetnek, és én mégis azon töprengek, hogy Istenem, hát itt állok a történelem végén, senki nem értékelő, hogy szeretetteljes akarok lenni, de én akkor is szeretetteljes akarok lenni, mert ez így helyes. És ha mindenki szeretetlenné válik körülöttem, én akkor is, ha ezért megölnek, se akarok más lenni. Hadd mondjam ki, hogy az életem se drága, de nem akarok a szeretetteljes gondolkodásról, ha úgy tetszik a krisztusi gondolkodásról lemondani. Akárhogy gúnyolnak, akárhogy számon kérnek. És egy záró gondolat, a történelem végén két nagy hatalom küzd majd az emberek lelkéért. Az egyik az a fajta római egyházi hatalom, amelyik kapott egy halálos sebet, de meggyógyul, és az, ugye a Jelenések könyve írja le, az a protestantizmus által elindított földnek nevezett amerikai hatalom, amelyik összefog, és erre legyen szemünk és figyelmünk a proféciák fényében, hogy miközben mindenki Ukrajnát nézi, meg az oroszokat, meg figyel, hogy esetleg hogy csatlakoznak a kínaiak, vajon mi történik a háttérben Róma és Amerika között? Erről szólnak a proféciák. Miközben egy figyelem elterelő háború zajlik, amitől félünk, a profécia arról szól, hogy nem ez a legnagyobb probléma, erről hallanunk kell, de ne rémüljünk meg, mert egy nagyobb baj készülődik, amelyik lehet, hogy nem háború, hanem az emberi lelkiismeretnek a sárba tiprása. Ha az emberi lelkiismeret szabadságát elveszik, akkor alkalmatlanná válik az emberi gondolkodás az örök életre. Elég erős mondat? Na erre legyünk érzékenyek és vigyázzunk a szabadságra és a tiszta lelkiismeretre. Egyedül az Istennek engedjük meg, hogy a lelkiismeretünket és a gondolkodásunkat maradéktalanul tudja vezetni és irányítani, hiszen emberek történetét olvashatjuk a Bibliában is, mikor visszakérdeztek a tanítványok, hogy kinek kell engednünk inkább, nektek vagy az Istennek, ítéljetek meg. A földi hatalmat ők kérdezik meg, hogy nektek engedjük vagy az Istennek. Hát mondjátok meg. Amikor válaszút elé kerülünk, akkor legyen az emberben elég bátorság arra, hogy ne az érdeket, hanem a tiszta erkölcsiséget nézze. És ha az érdekem úgy kívánná, hogy erkölcsileg ne döntsek tisztán, akkor a jelenlegi földi érdek szerint fogok dönteni. Vagy arról lemondva, az isteni tisztaság és igaz, talán még egy kifejezés ide a szeretet mellé illene, amit a Tesszalonikai levél proféciájában olvasunk, hogy akik befogadták az igazság szeretetét az üdvösségükre. Az igazság szeretet. Ez nem az igazság lexikális tudása, nem. Mert van, amikor egy tájékozatlan Bibliát, Istent nem ismerő ember lelkében is, ott él egy egyszerű, tiszta igazság szeretet. Noha tudatlan. Hát így történt a proféciák nyilván, hogy a napkeletről jövő bölcsek megtalálták Krisztust, holott valószínűleg csak egy proféciát ismertek a 300-ból. Még azok, akik ott éltek Jeruzsálemben, és akikkel találkozott a napkeleti bölcsek csapata, azt mondták, hogy kérdezi Heródes, hogy hát hol kell megszületni a zsidók? Hát a júdai Betlehemben, mert így írta meg a proféta, profétai beszéd. Tehát tudták a proféciát, hogy a júdai Betlehemben semmi közük nem volt hozzá. Annyi közük volt, hogy meg is ölték egy pár évtized múltán. Tehát nem, hogy mentek volna megkeresni a megszületett megváltót. Mondhatnám ezeket a különleges akkori történeteket, amiknek nagyon sok párhuzama van a mai korral, hogy ma az emberek hogy mennek el a proféciák mellett, miközben emlegetjük, erre is vigyázzunk, ne a jó címekre hallgassunk, hanem a címek mögött mindig akarjunk tartalmat, mélyebb tartalmat. Én mondhatok jó címeket, de ha a tartalom nincsen mögötte, akkor a jó cím az csak porhintés marad. Valaki azt mondja, hogy megtérés. Hát ez megtérésről beszél. De nem tudja, mi az. Mi a megtérés? Azt mondja, hogy jó, hát Jézus visszajön. Igen. De melyik? Sok hamis Krisztus lesz, és sokakat elhitetnek. Milyen jellegű Krisztust vársz? Mert tényleg megígérte a profécia, minden profécia arról szól, hogy Jézus Krisztus vissza fog térni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Na de előtte, amire én a legnagyobb hangsúlyt tenném, az nem a Földön zajló események, tehát, és itt zárom, hanem az a szeretet és igazság, vagy az igazság szeretete, ami egyedül alkalmassá tesz minden embert belül erkölcsi minőségében arra, hogy egy örökkévaló Istennel otthon érezze magát. És Jézus ezt mondta, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nagyon egyszerű. De a proféciák tudománya viszont, mondom, akár 20-30-40 előadásig is kitolható lenne, akár foglalkozhatunk is vele, hogyha van rám mód. Hát mit hoz a holnap a proféciák szerint? Ha megkérdezzük Krisztustól, én ezt találtam a Bibliában, hogy ne azt kutassuk tehát csupán, tehát most nehogy a hangsúlyt rosszul hangsúlyozzam, tehát kutassuk az, hogy milyen események jönnek, de ne csupán az események sorrendjére legyünk kíváncsiak, hanem miközben zajlódnak az események, a saját lelkünkben vigyázzunk arra, hogy a szeretet ne hidegüljön meg. Jézus azt mondta, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Hát figyelni szeretünk, vigyázni is szeretünk, imádkozni meg talán nem tudunk. Pedig azt mondja, hogy menj be a te belső szobádba, és ott az Isten rakja össze a lelkedben azt, ami az ő országában, tehát ami visszatérő, ami valóságos történelmi esemény. Amikor Jézus azt mondja, hogy majd ezt mondják az emberek, hogy itt a Krisztus, meg ott a Krisztus. Belső szobában van, vagy kint a pusztában van, azt mondja, hogy ne higgyétek. Tehát a Biblia nem csak hitre, hanem nem hitre is felszólít, hogy mit ne higgyünk. Azt mondja, hogy valaki elne hitessen. Jézusnak ez volt az első, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Erre utalt Jézus elsőnek. Vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Épp a napokban beszélgettem valakivel, azon gondolkoztam, hogy hát én szoktam előadni, igét hirdetni, tanítani. Vajon hitető vagyok? Hát szólhat rólam a Biblia, hogy hát emberek, vigyázzatok, hogy valaki, most én. Tehát én ezt szoktam is mondani, hogy igen, föl kell, hogy legyek készülve arra, hogyha valaki olvassa a Bibliát, akkor rólam, mint előadóról, ott a kérdőjel, hogy te, mint én, nem vagy hitető? Mi hitelesít téged? Mitől igaz, amit mondasz? És mitől nem? Tehát ha Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen, óriási kérdések nyílnak meg megint. Ugye érzékelhető, nem tudom befejezni, lezárni, tele vagyok gondolattal, de időben muszáj, hogy legfeljebb a kérdéseken majd megyünk, amerre a kérdések még elhangoznak, hogyha van még bennünk annyi energia. De maradjunk a bibliai tanácsnál, ahonnan elindultunk. Kérdezzétek meg a jövendőt tőlem, ezt mondja az Isten. És a bibliai proféciáknak itt van a jelentősége. Tehát ne csak a külső, hanem a lelkünk belső folyamatára vigyázzunk. Köszönöm a figyelmet.